Aranymetszés. Szépség és esztétikum a Klasszik Rádió 92.1-en.
A vonalban dr. Szandányi Réka, bőrgyógyász. Szervusz Réka, szeretettel köszöntelek.
Szervusz Edina, üdvözlöm a hallgatókat.
Itt a nyár, ezt most már el lehet mondani, egyre többet süt a nap, a bőrünket pedig védeni kell a napfény káros hatásai ellen. De milyen mértékben van erre szükség? Hiszen én láttam egészen különböző naptejeket is a boltok polcain, tehát van amelyik 15 faktoros, van amelyik 30 vagy 50, tehát honnan tudjuk azt, hogy éppen melyiket kell választani a bőrünkre?
Hát bőrgyógyászként azt kell, hogy mondjam, hogy minél magasabb faktorú egy fényvédőkrém, annál jobb. Tehát tulajdonképpen, ha nagyon szigorú szeretnék lenni, akkor mindenkinek az 50-es faktort ajánlom. Ugye jelenleg ez a legmagasabb elérhető faktorszám, ez mindenhol így van Európában, ez a maximális. Azoknak, akiknek világos bőre van, világos a szemszíne, szőke a haja, még talán sok anyajegye is van, nekik okvetlenül a teljes testfelületre az 50-es faktort ajánlanám, vagy még inkább a napozástól való óvakodást. Ha már kimegy egy ilyen bőrtípusú ember a napra, akkor érdemes a ruházattal is megfelelően védeni magát, hosszú jó vászoninget, egy hosszú jó nadrágot venni, sportoláshoz is, vagy akár még a strandra is, csak arra az időre levenni, amit tényleg az ember vízbe megy. Ugyanis a világos bőrű emberek nagyon gyorsan megégnek, és ezek a napégések hosszú távon károsítják a bőrt, tehát ez az UV sugárzás, ez összeadódik. Különösen, ha valakinek sok anyajegye van, akkor még a melanoma rizikó szempontjából is érdemes odafigyelni a napozásra. Akiknek egy picit sötétebb a bőrtípusa, inkább kreolbőrűnek gondolják magukat, ők ugye könnyen lebarnulnak, tehát ott a napégés nem akkora probléma. Viszont azt tudni kell, hogy akinek a bőre hajlamos szépen gyorsan lebarnulni, ugye az ő bőre pigment képzése hajlamos, tehát hosszú távon pigmentfoltok kialakulására van hajlama. Ez nem fiatalkorban szokott problémát jelenteni, hanem inkább középkorban vagy azután, hogy az UV-fény hatására, főleg az arcon vagy a kézháton, nem túl esztétikus, barna színű pigmentfoltok alakulnak ki. Ez is az UV-sugárzástól van, amit a fényvédőkrémmel tudunk megelőzni.
A fényvédőkrém alá szükséges-e valamilyen másféle krém, akár hidratáló?
Nem, a mai fényvédőkrémekből nagyon sok típus lehet kapni, és mindenki a saját bőrtípusának megfelelőt kiválaszthatja. Tehát van olyan is, ami gyakorlatilag egy fényvédővel dúsított hidratáló krém, van olyan, ami kimondottan zsírosabb bőrű embereknek való, tehát akinek nincs szüksége hidratálóra, ezek inkább gélek, mert számukra kényelmetlen lehet egy zsírosabb állag. Tehát szerintem mindenki megtalálja a saját bőrtípusának megfelelő fényvédőkrém, mert emellé külön arckrémet nem érdemes használni.
Arcra és testre másféle fényvédőkrémet kell használni, vagy pedig ugyanazt?
Hát a felvitel szempontjából mindenképpen érdemes különbséget tenni, mert azok a krémek, amik kényelmesen fölkenhetők az arcra, és mondjuk még egy kis illatanyagot is tartalmaznak, hogy egy kicsit kellemesebb legyen a viselésük, azok nem igazán alkalmasak egy teljes testfelület védelmére. A testünkre inkább valamilyen sprét vagy egy testápolóhoz hasonló állagú készítményt érdemes választani.
Ha az arcunkat fényvédővel kenjük, a testünket úgy szintén, illetve a ruházatunkkal is megpróbáljuk a bőrünket óvni, akkor ott nem lesz barnulás, Réka. Szóval ezt muszáj volt így kikövetkeztetnem. Mi lesz ez?
Sajnos bőrgyógyászként azt kell, hogy mondjam, hogy nem lesz, és ez így van jól.
Miért?
Azért, mert a barna színű pigmentképzés az egy tulajdonképpen egy nem kívánt reakció. Mi ezt esztétikusnak gondoljuk, de ez a bőrnek egy védekező reakciója. Nevezetesen az UV-sugaraktól kívánja megvédeni ez a pigment a hámsejtek magját, ami ugye egy daganatképző hatású. Tehát a hámsejtek tudják, hogyha sok UV-fény éri őket, akkor a sejtmagokban olyan károsodás keletkezhet, aminek daganat lesz a vége. És ezért képzi a pigmentet. Tehát ez nem egy... nem egy jótékony jelenség, hanem egy védekező reakció.
Kínlódik a bőr, vagy szenved a bőr, vagy erőfeszítést tesz a bőr?
Ez bőrgyógyászként én gondolhatom így, de kicsit szerintem ijesztően hangzik, ennyire azért nem rémizgetnék senkit. A világos bőrű embereket feltétlenül óvainteném attól, hogy arra vágyjanak, hogy barna színűek legyenek. Ugyanis ahhoz, hogy egy világos bőrű ember lebarnuljon, nagyon-nagyon sok UV-fény kell, hogy érje a bőrét. Egy kreolbőrű ember lehet, hogy 10-15 perc alatt eléri azt a szint, amit egy világos bőrű ember csak több nap alatt, vagy akár több hét alatt, és erre igazából az ő bőrének semmilyen szüksége nincsen.
Uh-huh. Hát esetleg most az merült fel bennem, hogy barnítókrémmel pótolható, nem?
A barnítókrémek tulajdonképpen egy jó kompromisszumok, uh-huh. egy nagyon jó kompromisszumos megoldás. Nem annyira divatos, talán nem is sokan használják, de egyre jobb minőségben lehet őket kapni, és én azt gondolom, hogyha valaki erre vágyik, akkor mindenképpen érdemes kipróbálni, mert ha megtalálja azt a készítményt, ami nála bevált, akkor teljesen biztonságosan elérheti a kívánt bőrszín.
Uh-huh. Hát jobb, mint a napfény.
Mindenképpen sokkal jobb, azzal együtt, hogy ezek persze kemikáliák, mint ahogy a fényvédőkrém is az. Uh-huh. Ugye sokan kérdezik, hogy lehet-e ezeknek káros hatása, mert hát igen, tehát ezek valóban kémiai anyagok, amikkel szorosan érintkezik a bőrünk. Jelen tudásunk szerint ezek nem ártalmasak az egészségre. Lehet, hogy 20-25 év múlva már többet tudunk, és akkor esetleg még az is kiderülhet, hogy valami fajta ártalmat ezek tudnak nekünk okozni. Ma nem tudunk ilyenről, de igen, ez vitathatatlan, hogy ezek azért befolyásolják a bőrünk működését. Éppen ezért nem is elsősorban a fényvédőkrémekre hívnám fel a figyelmet, hanem magára a fényvédelemre. Tehát, hogy ne menjünk ki 11 óra és 3 óra között a tűzőnapra, védekezzünk megfelelő ruházattal, és ha muszáj, mert mondjuk egy egész napos biciklitúrán vagyunk, akkor használjuk az 50-es fényvédőfaktorú krémet.
Köszönöm szépen!
Én is köszönöm!
Dr. Szandányi Réka, bőrgyógyász volt a vendégem itt az Intermezzóban.
És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
Ez az Intermezzo, a vonalban Fazekas Gergely, zenetörténész, a Zeneakadémia tanára, a Fesztivál Akadémia Budapest művészeti tanácsadója. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
Pénteken kezdődik a Fesztivál Akadémia Budapest. Most visszagondoltam a tavalyi évre, hát ez igen nagy nehézségek árán tudtátok megrendezni. Ha jól emlékszem, akkor a Fesztivál Akadémia programját magyar előadókra szűkítettétek le. De javíts ki, ha tévedek. Tehát nem volt könnyű a tavalyi év.
Így van, hát ugye ott arról volt szó, hogy éppen március elejére állt össze a fesztivál teljes műsora, amikor egyszer csak ugye kiderült, hogy más lesz a világ, és akkor teljesen újra kellett szervezni a fesztivált, ugye hosszú ideig egy bizonytalan volt az is, hogy egyáltalán létrejöhet-e, és akkor a szokott júliusi időpontja helyett augusztus végén sikerült a két nem tudom, járványhullám között pont megrendezni magyar művészekkel, vagy hát néhány Magyarországon élő külföldi művész is részt vett benne. Fantasztikusan sikerült, nyilván benne volt az is, hogy mindenki nagyon örült, hogy éppen lehetséges koncertre járni, ugye az volt a címe a fesztiválnak, hogy fellélegzés, de azt, amit eredetileg terveztünk volna, azt a tematikát, azt most idén sikerült megvalósítani, ugye ennek az idei fesztiválnak a témája, hogy családfák, és bár nem minden fellépővel sikerült, akit terveztünk eredetileg tavalyra időpontot egyeztetni, de azt kell mondjam, hogy soha ilyen világsztár felhozatal a fesztiválon nem volt. Tehát Gidon Kremer, Patricia Kopaczynskaja, Joshua Bell, Wilde Frank, Nicola Altstedt, és hosszan-hosszan lehetne sorolni. Szóval tényleg azt lehet mondani, hogy egy komolyabb koncertterem éves kiadványa van tele ilyen nevekkel, mint ami most itt, akik most itt megfordulnak 10 nap alatt.
Hát akkor mindent bepotoltatok triplán.
Igen, azt hiszem, hogy ez most, én kicsit azt is érzem, bár ugye e tekintetben én azért kívülálló vagyok, hogy a művészek is borzasztóan örülnek, hogy újra játszhatnak, tehát hogy nagyon szívesen jönnek, és alig várják, hogy közönség előtt játszhassanak.
Hát ez nem csoda, hiszen a hiány az nagyon felerősítette az igényt, illetve megmutatta, hogy mennyire fontos a művészet, illetve a közvetlen kapcsolat a közönséggel.
Így van, tehát az az érdekes, hogy azért ugye sok streamelt koncert volt, tehát hogy a művészek, vagy azt mondja, a művészek egy része az továbbra is tudott koncertezni, de egészen más közönség előtt játszani, mint úgy, hogy ugyan tudom, hogy hallgatnak, de abban az adott fizikai térben még sincs ott senki.
Uh-huh. Ergő, miért családfák a fesztivál mottója?
Maga a gondolat azt hiszem Kelemen Barnabástól származik, akinek eszébe jutott ez az ötlet, ami egyébként nagyon adja magát. Tehát egyrészt ugye a két fesztivál alapító, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin ugye egy családot képeznek, most már egy 4 gyerekes családot. Ráadásul ugye ott van Kati húga, Kokas Dóra, akinek a férje Maxim Risanov úgy is rendszeresen ugye ott van a fesztiválon, tehát ők is egy család, már ott is van egy gyerek, és egyébként is több olyan házaspár, szülőgyerek érkezik a fesztiválra, tehát mondjuk egy konkrét példát, ugye Patricia Kopacsinszkaja, aki az egyik legizgalmasabb figurája ma a nemzetközi zenei életnek, egy káprázatos hegedű művész, meg egy ilyen egészen eredeti gondolkodó, ő nem csak, hogy eljön és előadja Arnold Schönbernek ezt a korai fantasztikus darabját, a Hold bűvölte Piero című ciklust, ő lesz az énekes, vagy hát ez egy ilyen énekbeszéd szólam, de itt lesznek a szülei, akik ugye Moldáviából származnak, és ők moldvai népzenészek, az édesapja cimbalmos, az édesanyja hegedűművész, és hárman is fognak játszani. Tehát, hogy a család az ilyen módon végig jelen lesz a család fogalma a fesztiválon, lesznek előadások a zeneszerző családokról, ugye olyan, nem tudom, felolvasás a Mozart család levelezéséből az egyik koncerten, Haumann Péter és Haumann Máté előadásában, és hát rengeteg olyan mű van, aminek ilyen vagy olyan családi kötődése van, mondok még egy példát, Richard Wagnernek a Siegfried Idyll című kompozíciója lesz a zárószáma a fesztiválnak, amelyen mindenki, aki a fesztiválon még akkor itt lesz, az játszani fog, ezt Maxim Risanov vezényli, és az egy olyan mű, amit Wagner a fia születése alkalmából komponált, tehát, hogy nagyon sok olyan darab van a zenetörténetben, amiben egészen konkrét módon vannak családi vonatkozások.
Úgyhogy most, ahogy téged hallgatlak, talán nem is volt annyira nehéz e tematika mentén megvalósítani az idei programkínálatot.
Így van, én azt gondolom, hogy ez egy, tehát, hogy amúgy is a család egy nagyon, hogy mondjam, optimális esetben az ember életének talán a legfontosabb része, különböző formákban, először gyerekként, aztán felnőttként, de valóban a zenében is ez nagyon erősen jelen van, és azt hogy tegyem hozzá, hogy ugye mindig vannak kísérő programok is, tehát például lesz most egy kortárs képzőművészeti kiállítás a Várfog Galériában, a fesztiválhoz kapcsolódóan ugyancsak család témában, a Zeneakadémiának az első emeleti átriumában lesz egy fotókiállítás a Fortepán gyűjteményéből 20. századi magyar családok képeivel, és hát közben tényleg nagyon izgalmas látni szerintem ezt, vagy részt venni ebben, ahol egyrészt konkrétan családtagok zenélnek, olyan műveket, amelyekben valamilyen módon jelen van a család, de ha akarom, akkor metaforikus értelemben azt is mondhatom, hogy hát ez az egész közösség, aki itt összejön, ezek a Kati és Barna zenész barátai olyanok, mint hogyha egy nagy család lennének, mert tényleg olyan szoros szálakkal kapcsolódnak egymáshoz, annyira intenzív az együttlétnek az a formája, amit úgy nevezünk, hogy kamarazenélés, hogy nagyon emlékeztet arra, hogy egy család működik.
És egyébként a gyerekeik is rendszeresen jelen vannak az eseményen, a legkisebbek is.
Így van, hát a legkisebbek is biztosan ott lesznek, de például Gáspár, ő föl is fog lépni az egyik koncerten, egy kamaraműnek a második hegedű szólamát fogja játszani a szüleivel, Hanna föl fog lépni, mint színész, hát ő neki most már komoly szerepei vannak, tehát valóban ilyen módon is jelen lesz a család.
Júliát alakította Hanna, ugye? Most így nem van, régiben nem egy éppen előadáson.
Júliát azt éppen egy Eperjes Károly rendezte előadásban alakította.
Köszönöm szépen, Fazekas Gergely zenetörténész, a Zeneakadémia tanára, a Fesztivál Akadémia Budapest művészeti tanácsadója a vendégem itt az Intermezzóban. Mindjárt jövünk vissza. Ez az Intermezzo, pénteken kezdődik a 10 napos Fesztivál Akadémia Budapest. A vonalban Fazekas Gergely zenetörténész, a Fesztivál Akadémia művészeti tanácsadója, a Zeneakadémia tanára. Azért a Fesztivál Akadémia Budapesthez jó néhány olyan esemény tartozik, amelyek hát szerves részét alkották mindig az egész programsorozatnak. Ilyenek például ha csak a mesterkurzusokra gondolok, és ezt most csak azért emeltem ki, mert ugye, ha jól emlékszem, akkor tavaly mesterkurzusoktól el kellett tekinteni az említett okok miatt, illetve a hozzátok kapcsolódó Fehér Ilona nemzetközi hegedű versenyről is le kellett mondani tavaly. De hát remélem, hogy idén már mindezt lehet pótolni.
Igen, hát idén még sajnos ezek csak félig meddig tudnak összejönni, tehát a mesterkurzusok lesznek, de nem nyilvánosak, mert ugye annyira, hogy mondjam, egy ilyen fesztivál szervezés, ugye borzasztó hosszú idő, és bár most már valószínűleg lehetne nyilvános mesterkurzusokat szervezni, de egész egyszerűen, amikor a szervezés elindult, és amikor véglegesíteni kellett a dolgot, akkor abban maradtunk, és talán ez azért, hogy mondjam, az óvatosság az sosem árt, tehát hogy ez így helyes, hogy lesznek mesterkurzusok, de ott csak a diákok és a tanárok lesznek együtt a teremben. Ami a hegedűversenyt illeti, itt is arról van szó, hogy ugye egy hegedűversenyt meg kell hirdetni legalább fél évvel, sőt inkább egy évvel korábban. Emiatt a Fehér Ilona verseny az áttolódott 2022-re, de 2021 decemberében lesz egy hubai verseny, Miskolcon rendezik meg, ezt is a fesztivál művészeti vezetői Kokas Katalin és Kelemen Barna találták ki, aminek az a különbsége, vagy abban különbözik a Fehér Ilona versenytől, hogy egy kicsit könnyebb talán a programja, a repertoár, amit meg kell tanulni, ez is fiatal hegedűsöknek van kiírva, és csak magyar és környező országok, illetve visegrádi négyek országaiból jelentkezhetnek ide a hegedűsök, és aki ide bekerül, vagy aki a bejut a, nem tudom, a döntőbe, az meghívást kap automatikusan a Fehér Ilona versenyre. Tehát az a cél, hogy valahogy ennek a térségnek a fiatal hegedűseit valahogy kiemelni ebből a rendszerből és a nemzetközi szintérre továbbvinni. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez a fesztivál még azért nem ugyanaz sajnos a pandémia miatt, mint ahogy ez, nem tudom én, két éve volt fesztivál szempontból, de a koncertek műsorát tekintve viszont, hát bizonyos értelemben azt mondanám, hogy majdnem olyan, mintha két fesztivál lenne, szóval olyan mennyiségű elképesztő koncert vár ránk. Mondok még egy példát, ami szerintem egy különlegesség, hogy újra föllép Rados Ferenc, a legendás kamarazenetanár és zongoraművész. Egyrészt a Kelemen Kvártettel fog játszani, másrészt Kelemen Barnabással fog játszani egy Stravinsky művet, vagy itt lesz például Máté Bekavács, akinek lehet, hogy a nevét nem ismerik olyan sokan, de ő napjánk egyik legzseniálisabb klarinétosa, és Messiant is fog játszani, Mozartot is fog játszani. Összefoglalva azt tudom mondani, hogy még ez nem teljesen olyan fesztivál, mint a pandémiás időszak előtti fesztiválok voltak az egész sokszínűségét tekintve, de ami a hangversenyeket illeti, azt gondolom, hogy soha ilyen intenzív és ilyen, hogy mondjam, erőteljes műsor és ilyen fantasztikus fellépőgárda még nem jött össze ezen a fesztiválon. Megkockáztatom, nem vagyok benne biztos, hogy bármilyen magyar fesztiválon eddig elő, vagy hogy mondjam, összejött egy ilyen csapat. Szóval tényleg az, hogy most itt mondjuk lesz egy olyan nap, amikor még Gidon Krémer itt van, Patrícia Kopacsinszka itt van, már Joshua Bell megérkezik, szóval, hogy valami olyan sűrűsége lesz itt a nemzetközi zenei életnek, ami azt hiszem, hogy egész kivételes.
Sőt, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás néhány éve már tágítja a klasszikus zene vagy a fesztivál akadémia elképzelésének a határait, hiszen színművészeket is szeretettel látnak, és ők is felolvasásokat tartanak.
Így van, ugye ez is egy fontos részét képezi a fesztiválnak, hogy mindig ott vannak velünk színészek, akik a koncerteken föllépnek, és két zenemű között felolvasnak valamit, elmondanak egy verset, esetleg egy jelenetet, vagy egy monológot eljátszanak, és ez mindig is borzasztó fontos volt Katiék számára, hát ugye Kati édesapja Kaposvári Színháznak volt a zenei vezetője a hőskorban, az 1980-as években, tehát hogy az a színészeknek a jelenléte, ez azt hiszem, hogy egy meghatározó élmény számukra, és idén is csodálatos művészek lesznek velünk, tehát Molnár Piroska, Hámori Gabriella, Nagy Kálózi Eszter, szóval tényleg egészen Kovács Adél, Vecsei H. Miklós, szóval tényleg Hauman Pétert ugye említettem már, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy egy egészen kivételes név sorát itt is össze, és amit én befogadóként hadd osszak meg a rádióhallgatókkal egy élményt, hogy a tavalyi fesztiválon volt egy olyan pillanat, amikor Mácsai Pál elmondta Kosztolányinak a Halotti, vagy a Hajnali Részegség című versét. És utána Fejérvári Zoltán és Fenyő László egy Beethoven cselószonátát játszottak el, és önmagában is csodálatos persze egy vers, pláne ha egy ilyen nagy színész mondja, de borzasztó érdekes volt megtapasztalni azt az élményt, hogy amikor ugye van egy két műsorszám között egy kis tételszünet, és akkor ott köhögés van, meg átszerelés, meg konferencié, meg nem tudom, hogy csoda, akkor az ember úgy leereszt, és akkor a figyelmét újra fel kell építenie. Uh-huh. De itt, mivel a Kosztolányi vers ebben az előadásban valami hihetetlen magasságban röpítette a hallgatóságot, a Beethoven szonáta ebben a magasságban kezdődött a befogadó élmény. És innen mentünk tovább. Tehát, hogy olyan döbbenetes hatást keltett a Beethoven szonáta, biztos, hogy az előadóknak köszönhetően is, de annak is köszönhetően, hogy előtte elhangzott ez a vers. És volt ugyanígy egy Sosztakovics mű, ami előtt Jeszenyin verseket mondott Molnár Piroska, ahol ugyanez az élménye volt a közönségnek. Tehát konkrétan voltak, akik ott zokogtak a Sosztakovics mű végén a nagy teremben. Tehát, hogy nagyon érdekes ez, és szerintem ez egy csodálatos kapcsolódás, hogy nem is feltétlenül az a fontos, hogy az adott mű kapcsolódjon az adott vershez, hanem maga ez az élmény, hogy az irodalom kiemeli az embert ebből a nem tudom, mindennapokból, és akkor onnan indulunk tovább a zene szárnyain.
Hát ezek megismételhetetlen pillanatok.
Igen, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos a jelenlét, szóval, hogy ugye ez egy nagy izgalom most itt a fesztivál számára, és azt hiszem, hogy mindenki, összes nagy koncertintézmények is most izgalommal várják, hogy vajon most mi jön, nem csak az, hogy most visszatér a járvány, hanem ha tényleg egyszer csak vége lesz a járványnak, hogy változtatta meg ez az időszak a streameréseknek a sokasága, a koncertlátogatási szokásokat, tehát hogy visszajön-e a közönség egyrészt vissza, mer-e jönni most egészségügyi okokból, de ha most már lehet, akkor vajon ő érzi-e azt, hogy lehet, hogy egy streamelt felvételen közelebbről lehet látni a hegedűs arcát, de az az élmény, ez a varázslat, ami ott megszületik, én ezt soha nem éltem át, még itthon ülve a képernyő előtt. Viszont rengetegszer átéltem ott a koncertteremben.
És most újra lesz rá lehetőség, szerencsére. Folytatjuk a beszélgetést Fazekas Gergely zenetörténésszel, a Fesztivál Akadémia Budapest művészeti tanácsadójával itt az Intermezzóban.
Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
Ez az Intermezzo, Fazekas Gergely zenetörténész, a Fesztivál Akadémia Budapest művészeti tanácsadója a vendége. Hát pénteken start, indul a 10 napos Fesztivál Akadémia Budapest. Ez jó hír, nagy hír. Hát én pontosan emlékszem a tavalyi évre, amikor minden bizonytalan volt, és mindent egy kicsit másképp kellett megszervezni. Idén már azért nem annyira. Bár utaltál rá, hogy mindent pont ugyanúgy, mint amihez évekkel ezelőtt hozzászoktunk, nem sikerült, de azért majdnem. Bizonyos értelemben pedig többet is ad a Fesztivál Akadémia, mint máskor. Egy kicsit, hát az összes programot nem tudjuk felidézni, de egy kicsit mesélj róluk, légy kedves, hogy mi mindent lehet látni, hallani.
Hát mindenképpen azt hiszem, hogy tényleg most idén a pandémia miatt a kísérőprogramok egy picit visszafogottabbak, bár lesz két nagyon izgalmas kiállítás, az egyik a Várfog Galériában, a másik ott a helyszínen a Zeneakadémián, de a hangversenyek azok, azt gondolom, hogy az ember végignézi akár a honlapon, a műsort, meg a fellépők név sorát, akkor az egészen lenyűgöző. Tehát mindjárt a nyitó koncerten itt lesz Gidon Krémer és az ő legendás együttes, a Kremerata Baltica, akik részben Piazzolát fognak játszani, ugye az argentin tangó királyának a zenéjét, ahol az az érdekes, hogy az argentin tangó hagyományt ő ezzel a klasszikus zenei hagyománnyal, elsősorban Bach zenéjével képes valami fantasztikusan ötvözni. De ezen a koncerten fel fog lépni Pál István Szalonna és bandája, akik Kelemen Barnabással és Kokas Katalinnal együtt fognak egy ilyen Bartók és népzene blokkot játszani. Ott lesz Prokofjev Rómeó és Júliájából 4 tétel, Maxim Rissanov és Fejérvári Zoltán előadásában, hát az archetipikus családtörténet, ugye a Rómeó és Júlia. Vagy például ezen a koncerten elhangzik egy dal, egy Desjatyékov nevű kortárs orosz zeneszerző, műve, az a cím, hogy Levél apához, aminek meg az az érdekessége, ezt Horthy Lilla fogja énekelni, hogy ez a 10 éves Gidon Krémer édesapjához írott levelének a megzenésítése. Tehát egy apukához szóló levéllel indul az egész családfás fesztivál, amely ugye annak a Gidon Krémernek a szövegét zenésíti meg, aki aztán a koncert második felében fellép. akkor a másodiknak az megint azt gondolom, hogy borzasztó izgalmas, egyrészt ott is játszanak még Krémerék, de ott már ott lesz Patricia Kopacsinszkája Schönberg Hordbüvölte Piero című darabjával, és a szüleivel, akikkel moldvai népzenét fognak játszani, de ezen a koncerten hallhatja a magyar közönség először élőben az újra alakult Kelemen Kvartettet, ugye ők a tavaszi Bartók tavasz fesztiválon eljátszották a 6 kvartettet, de hát azt csak streamelve lehetett meghallgatni, és azt gondolom, hogy ez önmagában egy olyan esemény, amiért érdemes a Zeneakadémiára látogatni. Aztán vasárnap lesz egy barokk, nagyrészt barokk műveket tartalmazó koncert, ahol Jonathan Cohen napjánk egyik legfontosabb barokk muzsikusa lesz a főszereplő, ott föllép a Kovács Ágnes, aki a Bach család műveiből énekel különböző mennyegzői áriákat. És aztán azt hiszem, hogy a hétfői nap az, amit érdemes még talán külön kiemelni, meg hát aztán persze érdemes talán beszélni a későbbiekről is, de a hétfői nap azért lesz különleges, mert ez egy szabadtéri koncert lesz a Bencz úrház kertjében. És itt különböző népi zenék mellett Joshua Bell is föl fog lépni Piazzolla darabokkal, illetve Vivaldi nyár koncertójával. Ott lesz a Söndörgő, és ott lesz Szalóki Ági a Zala-Komári Pulyákkal. Ugye Szalóki Ági már egy ideje dolgozik nagyon-nagyon szegény sorból származó cigány gyerekekkel, akik egészen fantasztikus muzsikusok és zenei érzékkel rendelkeznek, és azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű pillanata lesz a fesztiválnak, vagy lehet a fesztiválnak, hogy Zala megyéből származó cigány gyerekek egy színpadon lépnek fel napjaink legünnepeltebb New Yorki hegedű művészével, Joshua Bell-lel. Tehát, hogy itt egy olyan, megint csak azt tudom mondani, hogyha most szabad nagy szavakat használni, hogy ha akarom, akkor végül is mi emberek mindannyian egy nagy család vagyunk. Tehát, hogy is bizonyos értelemben a családi kötelék, ha akarom, akkor metaforikus értelemben a zene maga. Tehát, hogy itt tényleg ennyire távoli kultúrák kapcsolódnak össze, azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű, gyönyörű szimbóluma lehet az egész fesztiválnak.
Hogy érzed, Gergő, hogy az, hogy azért volt egy jelentős kihagyás a koncertlátogatás terén, meg minden téren egyébként az életünkben, hiszen nem volt hétköznapi az elmúlt év, szóval, hogy ez mennyire teszi a közönséget még inkább fogékonyá a közvetlen kapcsolat iránt, még inkább befogadóvá?
Hát én csak remélni tudom, hogy ez legalább ennyi, hogy mondjam, haszna van ennek a nehéz időszaknak. Nem tudom, tehát én kiszámíthatatlannak tartom ennek az egésznek a hatását. Én a személyes élményemet tudom elmondani, de valószínűleg nem mindenki ugyanígy érte meg. Tehát én borzasztóan várom az élő zenehallgatást, és számomra azt tanította meg ez az időszak, hogy igenis sokkal jobban oda kell figyelni a másokra. És egyébként e tekintetben azt hiszem, hogy a kamarazenénél csodálatosabb példa nincsen. Tehát ha arról van szó, hogy mit jelent egymásra odafigyelni, akkor azt hiszem, hogy a legtöbbet abból tanulhatunk, hogyha kamarazenei koncertekre megyünk, vagy magunk kamarazenélünk, mert hogy ezek a zeneszerzők, ahogy interakcióba hozzák egymással a két hegedűt, a csellót, a zongorát, az énekszólamot, ez mind-mind az emberi kapcsolatoknak a metaforája, ha akarom. Tehát, hogy azt mutatják meg, van egy gyönyörű videó a Magyar Kamarazene Oktatás egyik legjelentősebb alakja, Mihály András, hiszen az interneten is meg lehet nézni, egy beszél a kamarazenéről, hogy az miért fontos és mit jelent. És ő mondja azt, hogy a kamarazenében az a csodálatos, hogy az arra tanítja meg az embert, hogy őrizze meg a személyiségét úgy, hogy közben más nagyon erős személyiségek társaságában van. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos üzenete lehet minden kamarazenei koncertnek, hogy nem arról van szó, hogy az ember adja fel a személyiségét. Szó sincs róla. A személyiséget meg kell őrizni. De nem lehet, hogy az ember saját személyisége az elnyomjon, eltaposson másokat, hanem pontosan arról szól ez az egész, hogy én hogyan tudom megőrizni magamat másokra odafigyelve. És ezt a leckét, ezt ugye nem csak ezektől a nagyszerű muzsikusoktól kapjuk meg, akik ilyen döbbenetes minőségben játsszák a zenéket, hanem a legnagyobb zeneszerzőktől, az európai kultúrtörténet legnagyobb szellemeitől, Bachtól, Mozarttól, Beethoventől, Brahmstól, Bartóktól. Tehát, hogy azt hiszem, hogy itt ilyen kamarazenei fesztiválnak, vagy egyáltalán a kamarazenének nem az az érdekessége, hogy most akkor a Mozart mikor írta a Vádur klarinét kvintettet, hanem hogy hogy mit mond el az emberi kapcsolatokról egy ilyen zene.
Köszönöm szépen. Fazekas Gergely zenetörténésszel, a Fesztivál Akadémia Budapest művészeti tanácsadójával jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo, Fazekas Gergely zenetörténész, a vendégem, aki egyébként a Fesztivál Akadémia Budapest művészeti tanácsadója is, és még a Zeneakadémia tanára. Gergő, itt van még velünk. Pénteken kezdődik a 10 napos fesztivál, de milyen helyszíneken, hiszen évről évre megszokhattuk már, hogy különböző helyeken hallható a muzsika.
Igen, a fő helyszín, mint minden évben a Zeneakadémia nagy terme, de lesz több koncert a BMC-ben is, lesz egy koncert a Benc Úrházban, és amire külön felhívnám a figyelmet, hogy a pénteki, tehát nem a nyitó péntek, hanem az egy héttel későbbi pénteki napon, ezt már megszokhatta a fesztivál közönsége, lesz egy ilyen sétálós koncertsorozat, ami délután 2-kor indul, és a este a BMC-ben fejeződik be, és ennek az első helyszíne a nemrégiben felújított, elképesztően gyönyörű Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga lesz, ahol Bali János és az ANS kórus fognak énekelni, előadni Salomone Rossitól egy 17. századi mantovai zsidó zeneszerzőtől vokális műveket, aztán Schubert C-dur kvintettje szólal meg Baráti Kristóffal, Kelemen Barnabással és másokkal. Utána lesz egy koncert az egyetemi könyvtárban, az ELTE egyetemi könyvtárban, ide már több éve visszatér a fesztivál, mert egy döbbenetesen szép akusztikájú terem. Utána lesz egy koncert 5 óra tájékán a budapesti Jézus Szíve templomban, és ugye így már egyre közelebb vagyunk a BMC-hez, és akkor este 19:30 pedig lesz a normál esti koncert. És ezt nagyon-nagyon szokta szeretni a koncert, ugye ezekre regisztrálni kell, ezekre a sétálós koncertekre, és már hiszem elég kevés hely van, itt viszonylag szűkös a befogadó képessége a termeknek, de ugye ez egy nagyon fontos kérdés, ez a helyszín, mert egyrészt a helyeknek szelleme van, másrészt a helyeknek akusztikája van, tehát hogy nagyon izgalmas azt gondolom, hogy ez is, hogy nem csak a Zeneakadémián és a BMC-ben vannak koncertek, hanem ilyen különleges helyszíneken.
Kokas Katalin és Kelemen Barnabás művészeti vezetők annak idején mi célból hívták életre a Fesztivál Akadémia Budapestet?
Több céljuk is van ezzel, ez egyébként egy kicsit a nevében is benne van a fesztiválnak. Egyrészt ugye ez egy fesztivál, tehát egy kamarafelé fesztivál, világsztárokkal, hangversenyekkel, kísérő programokkal. Másrészt ugye a névben ott van az akadémia szó, tehát hogy ez egy olyan fesztivál, ahol tanítás is zajlik, és a tanítás az több szinten zajlik. Egyrészt mesterkurzusok vannak ugye fiatal művészek, tehát egyetemisták számára, zeneakadémisták számára. Másrészt ugye hát ez a pandémiás idő előtt volt, és hát remélhetőleg jövőre újra lesz, hogy a diákok is fölléphetnek a művészekkel matiné koncerteken. És a harmadik, én ezt ugyancsak az oktatás részéhez, vagy az akadémia részéhez kapcsolom, ugye a hegedű verseny 20 év alatti fiataloknak, tehát a még fiatalabb generációnak, egészen a tényleg a kis tinédzserkorig visszamenően, ahol nagyon neves zsűri értékeli a versenyzőket, Slomó Mintz, aki egy legendája a hegedű játéknak, a 20. századi hegedű játéknak, ő a zsűri elnök. Ezek a gyerekek, akik ide jönnek a versenyre, ezek ugyancsak kapnak mesterkurzusokat a zsűri tagoktól, akik ugyancsak nemzetközileg jegyzett tanárok a világ különböző pontjairól. Tehát, hogy valamilyen módon a koncertezés és az oktatás egységét megmutatni, mert azt hiszem, hogy Katiéknak az alapelve az, hogy a klasszikus zenei hagyomány fenntartása vagy megőrzése az nem csak azt jelenti, hogy ezeket a nagy zeneszerzők műveit játsszuk, hanem azt is jelenti, hogy kineveljük a jövő előadó művészi generációját. Tehát, hogy átadjuk azt az előadói hagyományt is, amelyet ők képviselnek. Tehát, ha nem tudom, korábban említettem Mihály Andrást, hogy itt van egy nagyon erős magyar kamarazenei hagyomány, amelybe belekapcsolódik sok mindenki, nem csak Magyarországon. Tehát a Mihály Andrásnak például a Mihály Andrási vonalba kapcsolódik az emlegetett Rados Ferenc, aki nem csak Barnabásnak meg Katinak volt tanára, hanem számos külföldi művésznek, aki idejön. Tehát az újonnan alakult Kelemen Kvartettnek a két külföldi tagja, ugye Kati és Barnabás mellett, Vasti Mimoza Hunter és Jonian Ilias Kadesa, ők mindketten Rados növendékek. És ezért is értik meg olyan könnyen egymással magukat Barnával és Katival. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez egy borzasztó fontos üzenete megint csak a fesztiválnak, hogy egyrészt van a csillogó felszín, amely mögött persze nagyon komoly előadói mélységek vannak, tehát maguk a hangversenyek. Másrészt van a színfalak mögött zajló munka, ami most egy ilyen félig meddig pandémiás időszakban teljesen a színfalak mögött zajlik, tehát ugye a mesterkurzusok most nem nyilvánosak, de egyébként ugye a színfalak mögé betekinthet a közönség is normál időkben, amikor a nyilvános mesterkurzusokon ott ülnek és figyelik, hogy mi zajlik a tanár és a diák között.
És Gergő, hogy látod, Kati és Barnabás célkitűzése, elképzelése hogyan változott az évek alatt? Hiszen amikor az ember elindít valamit, akkor hát van a fejében egy kép arról, hogy mit szeretne megvalósítani, de aztán ez az évek során formálódik, változik, mondjuk attól függően, hogy milyen tapasztalatok érik, vagy milyen igényekkel találkozik.
Igen, én azt hiszem, hogy ők elég szilárdan ugyanabban hisznek, mint a fesztivál elején. Tehát ugye éppen most állítunk össze a fesztiválra, fog kijönni egy kiadvány az öt fesztivál első öt évéről, rengeteg képpel, meg visszaemlékezéssel. És én azt látom, így dolgozva ezen a kiadványon, hogy a lényeg az nem változik. Tehát a lényeg az tényleg a zene szeretete, a zene iránti alázat, az, hogy van egy tudásom, amit szeretnék átadni, ez részben a közönség felé történik, részben a diákok felé történik. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy valójában itt nem, tehát, hogy ezek nem most nem akarok félreérthetően fogalmazni, tehát, hogy ezek nem különleges dolgok, ezek a legfontosabb dolgok, és nagyon természetes dolgok. Tehát, hogyha ha én zenész vagyok, akkor én szeretek zenélni, én szeretem a másik zenésztársamat, én szeretném ezt a tudásomat átadni azoknak a fiataloknak, akik ugyancsak szeretnek zenélni, és akkor ez egy ilyen csodálatos, hogy mondjam, ilyen perpétum mobilévé válik, tehát egy ilyen önmagát mozgató rendszerré, ahol tényleg évről évre jönnek ezek a művészek, és így belelátva tényleg a szervezésnek a legapróbb részleteibe, a legtöbbször az a probléma a praktikus szervezést illetően, hogy jönnek ezek a csodálatos nagy művészek, és még többet szeretnének játszani. De nincs ennyi idő, tehát nem lehet egy koncert két és fél óránál hosszabb, mert azt már tényleg mindenki belefárad. De ők még többet, mindenki még akar játszani, még akar játszani, még akar játszani, és azt hiszem, hogy ez a lelkesedés, ami ebben is tükröződik, amit a szervezési oldalról praktikus okokból muszáj néha sajnos levágni, ez így kisugárzik mindenre. Tehát, hogy, és itt megint csak tényleg a helyszíni jelenlét mellett tudok kardoskodni, hogy ezt látni ott élőben, ezt a tüzet, vagy ezt átérezni, ez olyasmi, amiből valami biztos átjön a kamerán keresztül, de azért a lényeg az tényleg ott, szóval, hogy mondjam, az embert ott égeti meg, ott bizsergeti meg igazán ez a helyzet.
Varázslatos koncerteket kívánok nektek. Pénteken kezdődik tehát a Fesztivál Akadémia Budapest. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Fazekas Gergely zenetörténész, a Zeneakadémia tanára, a Fesztivál Akadémia Budapest művészeti tanácsadója volt a vendégem itt az Intermezzóban.